Szent napokban vagyunk most, augusztus 13-a, Árpádházi Szent Piroska ünnepe. Ugye közeledünk augusztus 20-ához, a magyarság egységének legnagyobb szent ünnepéhez, Szent István és a Szent Jobb kapcsán. Ez mindannyiunkat egyesít, de az a királylány, akiről ma fogunk beszélgetni, Szent Lászlónak a gyermeke. És ugye pont Szent László az, aki nagyon sokat tett azért, hogy Szent Istvánnak a kultusza ennyire kiteljesedjen. Ő vette magához újra a Szent Jobbot, vette vissza attól az őrzőjétől, aki ellopta magának a Szent Jobbot, és Szent Piroska, aki ugyan nagyon hamar elveszítette az édesanyját és az édesapját, és Könyves Kálmán udvarában nevelkedett, de bizonyára ott volt valami olyan ebben az udvarban, meg az ő szüleinek a légköréből, ami áthatotta az egyéniségét. Józsa Judit, magyar örökségdíjas, kerámia művész, művészettörténész. Miért találtam őt ennyire fontosnak? Hogy nem csak megalkotta a magyar szentek, magyar nagyasszonyok közébe emelte Piroskát, hanem még egy előadás sorozat kapcsán, amely a Józsa Judit galériában hallható volt, különösen kiemelte őt, és bemutatta a közösségnek.
Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit is. Hát bizony, ünneplőbe kell öltöztetnünk a lelkünket, készülve augusztus 20-ára, hiszen ha éppen Szent István és Szent László királyunkra gondolok, akkor már is összeszorul a szívem, és ugyanakkor egy csodálatos melegség árad szét bennem, mert olyan királyokról beszélünk, akiknek nincs párja az egész világon. Szent István ország alapító. Olyan körülmények között hozza létre a mi hazánkat, ami embert próbáló. És Szent László az a lovak király, aki magán viseli Máriát, azaz a szűzanyát, és a lovak király erényeit nagyon magas szinten élte, és példaként állítja ma is elénk. És hát ezt a genetikát örökli az az árpádházi Szent Piroska, akinek ma az ünnepét tartjuk. Azt az árpádházi Szent Piroskát, akit szeretnénk, hogyha minden magyar honfitársa megismerne, és a szívéhez közel érezni, mert olyan csodálatos emberről beszélünk, aki mondhatni 7-800 évvel előzte meg a korát. Nem véletlen az, hogy ezt a genetikát örökölte, és azt az oktatást, amit valószínűleg a Könyves Kálmán udvarában megkapott, az egyedülálló volt. Nagyon jól tudjuk, hogy az árpádházi királylányok kezéért versengtek az akkori hatalmas királyi udvarok. Hát nem véletlen az, hogy a fiatal 2 éves korában árván maradt kislánynak a sorsa is az, hogy Könyves Kálmán nagyon jó diplomataként éppen a bizánci császár, leendő császárnak ígéri oda a fiatal királylány kezét, aki aztán 15-16 évesen hozzá is megy, feleségül megy Komnénosz János bizánci császárhoz.
Hogy mennyire sikeres volt ez a házasság, az szerintem a legjobban talán az bizonyítja, vagy mutatja, hogy ugye a bizánci császárság legnagyobb bazilikájának, a Hagia Szófiának a kiemelkedő mozaikján látjuk viszont Szent Piroskát, és az ő férjét, és valóban nem csak ezzel a képpel, de a tetteivel beégette magát a népnek a szívébe és az emlékezetébe. Kislányként érkezett ugye oda meg egy más kultúrába, azért egy más nagyságrend lehetett a bizánci császári udvar, mint akármennyire különleges volt, de mégiscsak a magyar királyi udvar az egy másfajta gondolkodás kultúra lehetett.
Mindenképpen az a mozaik, ami a Hagia Szófia déli karzatán látható mai napig, a művészettörténetnek egy kiemelkedő darabja. Istennek hála, hogy a török pusztítások alatt megmaradtak ezek a mozaikok. Az Isten szülő szűzanya alakját öleli körbe Komnénosz János császár és Piroska császárné, azaz Iréne, ahogy őt a bizánciak nevezik, császárné alakja, és ahogy a kutatók nagy része megállapítja, itt valóban arról van szó, hogy itt portrészerű ábrázolást jelenít meg az a korabeli mozaik művész, aki Árpádházi Szent Piroskát úgy mutatja be, hogy valóban azt látjuk, hogy szőkés haja van, mandulavágású szeme van, másképp viseli a haját, befonva viseli, két oldalra fonva, ahogy a vállára előre omlik a haját, nem úgy, mint általában a bizánci császárnékat szokás ábrázolni. Persze bizánci császárnéi koronát visel, szép ékszereket, de a ruhája is rendkívüli. Vernajai Csocsa Jenő professzor úr kutatásai és tanulmánya alapján azok a motivumok, amik a Iréné, azaz Szent Piroska ruháján láthatóak, rokonságban, azaz párhuzamba állíthatók az úgynevezett Attila kardnak a motivumrendszerével. És ha jól megfigyeljük azt az ábrázolást, ami éppen a hasa körül, persze deréktől lefele elpusztult ez a mozaik, de azért kirajzolódik egy része még. Ott egy szívalakba formált tulipán motívum jelenik meg. Tehát még azt is feltételezhetjük, hogy éppen áldott állapotba jeleníti meg az a művész Árpádházi Szent Piroskát. Jól tudjuk, hogy hát a Jóisten megáldotta ezt a párt, ezt a császári párt, szépen gyermekekkel, hiszen 8 gyermekük született, ebből 4 fiú és 4 lány, köztük ikerpár is volt, azt hiszem az első fiú és az első lány az, aki ikrek voltak. A fiúk között pedig Mánuel nevű fia Szent Piroskának, Bizánc legnagyobb császára volt, méltó örököse is, utódja mondjuk a Szent László vérvonalnak.
40 évig uralkodott, azért ez páratlan abban a korban. Ahogy most beszél Józsa Judit ezekről a motívumokról, nyilván azért beszélhet ennyire képszerűen, meg ennyire részletesen róla, hiszen az a szobor, amit megalkotott, az ennek a képnek az ihletett tovább éltetője itt a magyar földön, hiszen onnan kölcsönözted ezt körülbelül, amit Piroskáról meg...
Hát az egyetlen hiteles ábrázolás, és én hiszem, hogy portrészerű ábrázolás Szent Piroskáról, és hát rendkívül hálásak lehetünk Thomas Whitmore professzornak, aki 1935 és 38 között tárta föl ezt a mozaikot. Tehát én ennek a mozaiknak a mintájára mintáztam meg azt a kis pasztikát, amit beemeltem valóban a Magyar Nagyasszonyok című kerámia vagy az terakotta kis pasztikai sorozatomba, ahol gyakorlatilag 3 kiállítási anyagban 60 magyar nagyasszony mintáztam meg, olyan asszonyokat, akik méltó példaképei a ma élő magyaroknak is, legyen az férfi vagy nő, olyan példaképek, akik tanulni lehet, akikre büszkék lehetünk. És hát az Árpádházi női szentjeink sora között az egyik legkiemelkedőbb az éppen Szent Piroska, aki, hát mint említettük, fiatalon kerül el Bizáncba, ugye a kor szokásához, hagyományához híven ortodox vallásra tér át, így kapja az Iréne nevet ott, és hát a bizánci császári udvarban onnan tudjuk, hogy azért mégiscsak egyfajta kívülállóságot érzett, mert amikor meghal 1134-ben, nem tudjuk pontosan, hogy 47 vagy közel 50 évesen, akkor Xené néven kéri, hogy eltemessék. A Xené idegent jelent. Tehát azért ő mégiscsak egyfajta idegennek érezte ott magát, tekintve, mint említettem, 800 évvel meghaladta a korát. Tehát olyan dolgokat és olyan elképzeléseket valósított meg azzal, hogy Konstantinápolyban, azaz a mostani Isztambulban, Bizánc fővárosában a egyik legszebb helyen, az aranyszarv öböl ölelésében létrehoz egy olyan monostor együttest, ahol három templom kerül fölépítésre, a Pantokrátor templom, a Könyörületes Szűz Mária, vagy Szűzanya temploma, és a Szent Mihály templom, ami ugye a bizánci császároknak a temetkezési helye lesz. Őt magát is oda temetik el, sajnos aztán a törökök, ugye, ahogy elfoglalják Konstantinápolyt, földújják, és a sírja az hát ebbe 30-adjára került, de ezt a monostor együttest, a három templomot már önmagába ez egy egyedülálló és egy kiemelkedő dolog, hogy a császárné a kor legtehetségesebb építészével, egy Nikéforosz nevű építésszel megterveztet, aktívan részt véve a tervezés folyamatában egy templom együttest, egy hármas templom együttest. Na de ezt még kiegészíti monostorral, ami azt jelenti, hogy szerzetesek, 80 szerzetes lakja ezt a monostor együttest. De mivel egészíti ki, ami egyedülálló? Hát egy kórház együttessel, egy három emeletes kórházzal, tehát olyan kórházzal, amiben újítások, vívmányok és olyan dolgok történnek meg, amik a mai modern kórházaknak az előzményei, azaz példa, a 20. századi kórházaknak a példája, az ő általa épített, az 1130-as években elkezdett munkája. Ezt a kórház együttest, vagy monostor együttest két évvel a halála után szentelik föl és nyitják meg, de az aktív építészeti tervezési folyamatban minden azért Árpád-házi Szent Piroska köszönhető.
Ennek több része is van egyébként, vagy volt ennek a kórháznak, tehát volt egy rész, ami időseknek
természetesen
szánt rész,
igen,
volt egy gyerekeknek szánt rész, és külön voltak a fertőző betegek.
Előrelátóan úgy terveztette meg Piroska, hogy valóban aggok, azaz idősek otthona is legyen, tehát ezt már a tervezés folyamatában beleképzelte. A gyerek részleg, azaz a úgynevezett lelencház, az későbbi években került hozzá, az nem az ő kezdeményezése, hanem ez úgy folyamatában az évek során, ha jól emlékszem, hogy az 1200-as évek során épül hozzá. De az, hogy lepra kórházként is működik, az ugyancsak Szent Piroskának az ötlete és az ő tervei alapján. Nagyon sok mindent tudunk erről a tervezésről és az építkezésről, hiszen megmaradt az alapító okirat. És Szent Piroska elérte, hogy a császár támogatta ezt az egész hatalmas tervet, és nem csak, hogy támogatta az építészetét, hanem a fenntartását is. Azért elképzelhetjük, hogy egy 50 ágyas kórház 5 szakosztállyal ugyanis sebészet volt benne, urológia, nőgyógyászat, 2 belgyógyászat is, külön olyan részegekkel, ahol 2 terem volt, ahol a gyógyszereket, a gyógyfüveket állították elő. Ezek a kórtermek fűtöttek voltak. Egy ágyon egy beteg feküdt. Ebben az időszakban gondoljunk bele, Franciaországban a királyhoz egy rendeletet, hogy a francia ispotályokban egy ágyon 5 beteg fekhet, mert feküdt azon több is. Ezek szerint. Tehát el kell képzelni, hogy ebben az időben, ez 1130-as években vagyunk, egy ágyon egy beteg fekszik, takarói vannak, mégpedig gyapjúból, kecskeszőrből font plédek, takarók, a maga tehetetlen betegeknek perforált matracuk van.
Hihetetlennek is tűnik, nem?
Elképesztő, ami ebben a kórházban vezetik be, hogy az orvosoknak kezet kell mosni. Gondoljunk,
és utána ezt elfelejtették egy jó hosszú időre,
hát
ezek
pontosan
szerint.
Szemmelvei Szignác, ugye az anyák megmentője, mindjárt eszünkbe jut nekünk magyaroknak, aztán különösen. Tehát itt vezetik be, hogy mind az ápolónak, mind az orvosnak kezet kell mosni, mielőtt megvizsgálja a beteget. A fiatal kezdő orvosok, azok, akik asszisztensként az orvosok mellett vannak. A nőgyógyászati osztályon női orvosok, úgynevezett jatránák is
ennyit
vannak.
Ennyit mind tudunk.
A bizánci császár nem csak pénzzel, anyagilag, hanem birtokokkal támogatta meg ezt a monostor együttest, tehát földjeik, szőlőik voltak, aminek a bevételéből fent tudták tartani ezt az egész együttest. És hát nem véletlen, hogy nagyon komoly szabályok is voltak, hogy fönnmaradt az alapító okiratban például az is, hogy jaj annak az ápolónak, aki nem tartózkodik a egész nap a kórterembe. Tehát a jaj annak azt jelentette, hogyha visszaélés történt, nem végezte jól a munkáját, akkor nem csak kirúgták, hanem pénzbüntetésre is ítélték. Tehát előre megkapták egy évre a fizetésüket, mind az orvosok, mind az ápolók, de úgy történt a munka folyamata, hogy egy hónapig dolgoztak, egy hónapig pihentek. Tehát egy ilyen
És ezelőtt ez egy hónap alatt bent éltek ott a kolostorban.
Igen, tehát bentlakó orvosok is voltak, és hát még újabb újítás. Az orvosi ügyeletet itt alkalmazzák először.
Tehát nem véletlen, hogy ez ennyire fontos, ez a kolostor és kórház a császárság számára is. Ugye azon a mozaikon is az egyik kezében Iréni ezt, ennek a makettjét tartja, a másikban pedig az alapító oklevelét.
Igen, hiszen a úgynevezett a művészettörténetben ezt attribútumoknak nevezzük, és a magam is úgy mintáztam meg a kisterakott a kismesztikámat, hogy a kezében tartja a templomnak a makettjét és az alapító okiratot, de mint említettem, hogy elpusztult a mozaiknak az alsó része, ezért én kiegészítettem deréktől lefele a ruházatát, és azt a motivumrendszert, ahogyan említettem az Attila kardnak a motivumai hasonlítanak, meghosszabbítottam, és végül a szoknyája alsó részén elől, végig a ruhán fölfele ívelve egymásra kapaszkodnak, és egy hármas halomból egy kettős kereszt és egy szív alakú indás kacsos motívum emelkedik ki, utalva az ő magyar származására, és arra a szeretetre, amivel ugye egész életében a magyar nemzetet segítette, ugyanis tudjuk azt, hogy a magyar zarándokokat fogadta, és jó szívvel közvetített diplomáciai munkát is végzett a bizánci császár és a magyar követek között. Moravcsik Gyula, bizantinológus és professzor azt is feltételezi, és joggal, hogy itt a monostor együttesnek a területén lehetett a Szent István alapítású magyar zarándokház is. Elpusztult sajnos, de a különböző leletek alapján a professzor úr ezt bizonyította, hogy valószínűleg ez ott lehetett.
Akkor tehát, lehet, hogy Piroska azért választotta azt a helyet.
Bennem is megfordult ez a gondolat, szeretném ezt hinni.
Ősének a alapítása.
Szeretném ezt hinni, hogy ez így volt.
Az, hogy tudjuk, hogy fogadta a magyarokat, hogy ápolta az ő magyarságát, talán az is lehet egy bizonyítéka arra, hogy ő magyar identitású maradt. Pedig gondolom, hogy ez a bizánci udvar, ez azért vonzotta, vagy akár hajtotta arra felé, hogy igazi bizánci császárné legyen. És akkor, amikor a motivumokról, a ruhájáról, a hajáról beszélsz, akkor én úgy képzelem el őt, mint egy nagyon erős császárnét, aki képviseli, hogy ő más, ő magyar, és hozza a magyar értékeket ebbe a bizánci kultúrába, hogy ő úgy lesz erős bizánci császárné, hogy közben büszke arra, hogy ő egy árpádházi királylány.
Hát feltételezzük, hogy valóban a testtartásából, ahogy ábrázolják a mozaikon, a tetteiből, hogy nem csak egy szép szál, magas, karcsú, erős nő, hanem egy nagyon okos nő is, ez a tekintetéből azért érzékelhető, de a tetteiből különösen.
Nem szépített ez a mozaik? Nem gondoltál arra?
Bizonyos szempontból lehet, hogy idealizál, de nyilvánvaló, hogy az, hogy szőkének, vöröses szőkének jelenítik meg, az nem véletlen. Tehát a bizánci császárnék mind fekete hajjal ábrázoltak. Tehát ő kilógott a sorból. És azzal is kilógott a sorból, hogy 8 gyereket szült, és ebben ikerpár is van. Tehát gyakorlatilag nem véletlen, hogy idegennek érezte ott magát, mint ahogy ugye a Xené név ezt mutatja.
Egyébként én úgy tudom, hogy ezt a Xené nevet azért is vette föl, mert ő a kolostorban valamilyen tisztséget vállalt, és ahhoz kapcsolódott ez az ő névválasztás, ez a Xené.
Általában véve egy özvegy császárné vagy királyné, ha bevonul a kolostorba, akkor választ ugye egy új nevet, és szerzetesként éli életét. De itt nem erről volt szó, hiszen ugye a férje élt, és egy gyönyörű házasság volt, szerették egymást, ezt bizonyítják a dokumentumok erről, és az is, ahogy a császár a halála után sem adja fel a monostor együttesnek a támogatását. Tehát a szeretett feleségének a terveit, álmait megvalósítja, és szívén viseli, szó szerint. Tehát erre a meghitt házastársi kapcsolatra a császári udvarban sem mindenki nézett jó szemmel. Csomó intrikának lehetett kitéve Árpádházi Szent Piroska, amit ő fölül emelkedvén, emberi nagyságról és minden gyarlóságon felül emelkedő személyiség lehetett, aki fölnevel 8 gyereket, köztük éppen Bizánc legnagyobb császárát is, és olyan maradandó dolgot hagy maga után, amiről most itt tudunk beszélni, és nem is akárhogyan, hiszen repes a szívünk, ha rá gondolunk.
Egyébként ő, akiről a legtöbbet tudunk az árpádházi királylányok közül, nem véletlenül, hiszen nyilván ott a bizánci udvarban nagyon pontosan írták le az ő életét, meg a tetteit.
Hát azért szeretném, hogyha jó volt, többet tudnánk, tehát hogyha még találnánk dokumentumokat, kellenek ilyen Moravcsik Gyula professzorok még, akik kutakodnak és utána járnak.
Még lehet, hogy találhatnának?
Hát soha sem mondta, hogy soha. És a Jóisten kegyelméből adódnak mindig csodák, és a kutatók újkor-olykor olyan dokumentumokra, olyan leletekre bukkannak, amik előre mozítanak egy-egy kultuszt. És én azt remélem, hogy Árpádházi Szent Piroska kultusza, ami csodálatos a bizánci, azaz az ortodox hitben, és a görög katolikusoknak is ugye egy kiemelkedő szentje ma már, de én azt remélem, hogy azért mi katolikusok is a szívünkbe zárjuk őt, és valóban a szívvel, lélekkel imádkozunk, és küzdünk az ő kultuszáért.
Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót, és benne a házunk táját hallják. Józsa Judit pont Szent Piroska kultuszának a megszenteléséről, folytatásáról beszélt, tehát azzal, hogy egy kerámiával Szent Piroskát így próbálja a tudatunkba tenni, arra búzdít, hogy katolikusként is mi is egyre fontosabbnak tartsuk Szent Piroska életét és példáját. És ahogy beszélgettünk arról, hogy ő tulajdonképpen diplomáciailag is milyen jelentős lehetett ott a bizánci udvarban, eszembe jutott, hogy hiszen még a férjének a trónra jutását is erősen segítette. Én úgy tudom, hogy egyébként az anyósa, akitől a nevét is kapta, ugye ő is Iréné volt, ahogy Szent Piroska is Iréné névre keresztelkedett át, amikor ortodox hitre tért. Szóval az anyósa nem a férjét akarta a trónon látni, hanem a férje egyik lány testvérét és annak a férjét, de ez az árpádházi királyokkal kötött szövetség és házasság, ez annyira jelentős volt, hogy sikerült a férjének a trónt megszerezni, megtartani a Piroskának köszönhetően is.
A középkorban az árpádházi királylányok igencsak drága ékkövek voltak minden királyi udvarban. Hát Könyves Kálmán nagyon jó diplomata volt, hiszen ő elérte a célját, hogy ennek a szövetségnek köszönhetően később el tudta foglalni Dalmáciát. De gyakorlatilag az nem volt kérdés, hogy Kalon Ioannész lesz a császár. Tehát az édesapja úgy nevelte, hogy belőle lesz a császár, bármit szeretett volna az ő felesége. Második János császár, császárnak lett nevelve. És hát minden udvarban vannak intrikák, ismerjük a magyar történelemben is, a Cillei Ulrikok mindenhol elrejtőznek. Azonban ezzel a Friggyel egy olyan erőszövetségbe kerül maga a bizánci udvar is, meg a magyar királyság is, ami példátlan, ebben az időben legalábbis.
Az Iréné egyébként békét jelent.
Igen.
Hiszen az isteni attribútumok között a béke, a bölcsesség és a hatalom attribútumai közül ezt tartották akkor a legfontosabbnak, mint a béke nagykövete lett Piroska császárné Bizáncban.
Hát igen, és milyen szomorú, hogy úgy hal meg, hogy a férjét éppen elkíséri egy hadjáratba, és a hadjárat során ott vélhetően, vagy valószínűleg egy ilyen bélfertőzésben, vagy dizentériában, esetleg kolerában halhatott meg. Tehát hogy a békét képviselte egész életében, hiszen gyermekeket szült, családot emelt a fókuszba, és árvákat, özvegyeket gyámolított, erről írott forrás leírják azt is, hogy milyen lelki, milyen mély személyiség volt, hogy hogyan nyitotta meg a szívét és az erszényét is, úgymond az özvegyek és árvák és az agok segítésére. Tehát hogy mégiscsak egy háború következményében.
De a szeretett férje után ment oda.
Valóban így van, hát őt kísérte
el. Ez is az ő kapcsolatukról tanúskodik. Szent Piroska ünnepén beszélgetünk augusztus 13-án. Ez tehát először az ortodox egyháznak volt az ünnepe, de aztán ugye a katolikus egyház is elismerte szentként, és bekerült Józsa Judit alkotásai közé. Na most ez már tulajdonképpen történelem, hogy milyen nő alakokat formáztál meg ebben a sorozatodban, de amikor ezt az egészet elkezdted, akkor volt egy listád? Vagy hogy dölt el mégis, hogy ki fog bekerülni? Így a királylányoktól a tudományos nagyasszonyokon keresztül, tehát egy listával indítottad a munkát?
Hát valóban az első szembe jutott a gyerekkori kis Judit, aki éppen Zrínyi Ilonáról olvastam, és akkor én elhatároztam, beleéltem magam Zrínyi Ilona a hős várvédő asszony szerepébe, és elhatároztam, hogy ha én majd nagy leszek, akkor meg fogom őt mintázni, és akkor úgy gondolkodtam, hogy ez nem lesz jó, ha Zrínyi Ilona egyedül lesz, hát még annyi csodálatos magyar nő van itt a történelmünkben. És akkor ez a gyerekkori álom és ez a vágyódás volt az, ami 2004-ben, 2005-ben és aztán 2010-ben ezt a három kiállítási anyagot szülte, azaz ezt a mintegy 60 magyar nagyasszonyt. Egészen Emesétől Tóth Ilonáig. És az első válogatásom, azaz a listám, amit akkor írtam, az először is a Emesétől az Árpád-házi királylányokig, és még néhány erdélyi nagyasszonyig. Volt egy olyan lista, ami kihagyhatatlan volt.
Az alap.
Igen. Tehát ebbe beletartozott Árpád-házi Szent Piroska is, Szent Erzsébet, Jolánta, Szent Kinga, portugáliai Szent Erzsébet is például, akit úgy tisztelnek a portugálok, mint a mi a kis Árpád-házi Szent Erzsébetünket. Szóval olyan csodálatos női szentek, akik hát kiemelkednek minden szent közül.
És egyébként te hogy találkoztál például akkor Piroskával? Az Árpád-házi szenteket kezdted el tanulmányozni, és akkor így került.
Először meg akartam ismerni a családokat. De hogy ki volt a mi Szent Istvánunk? És hát olvasom, hogy Szent Istvánnak van egy olyan unokája, akit a skótok, skóciai Szent Margitként úgy tisztelnek, mint mi a szűzanyát, hiszen nekünk a magyarok nagyasszonya, ami védünk, védőszentünk, azaz mindennek fölött álló személy, akinek ott vagyunk a köpönyegén, vagy a köpönyege alatt, és skóciai Szent Margit az, akit a skótok úgy tisztelnek. És hát Szent István király unokája. Hogy kerül az oda? Miként? És hát ki volt Szent Imre herceg? És hogy neki volt felesége? És hogy az egy bizánci királylány? Egy hercegnő? És akkor ki volt Szent László? És Szent Lászlónak volt egy lánya, és annak a lánya az bizánci császárnő lett? És ki volt ő? És mit csinált? És így. Tehát ez
a család volt a központi.
Pontosan. A gyökereket, hiszen ezekre a gyökerekre lehet támaszkodni, és ezek olyan gyökerek, amik ma is összetartják a nemzetszövetét. És bármelyik nagyasszony, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy mondjuk a Rákóczi édesanyja, vagy éppen Lórántfi Zsuzsanna, vagy sorolhatnám még a későbbiekben, ugye a második kiállítási anyagban már a modernebb asszonyok is bekerültek, az első magyar orvosnő, Hugonnai Vilma, aki kétszer kellett vizsgázzon, hogy végre elismerjék itt Magyarországon is, hogy az orvosi diplomáját. Tehát elképesztő. Vagy éppen az első magyar sportolónő, aki hát egymás után 3-4 éven keresztül korcsolya világbajnok nő volt, és férfiakkal kellett versenyezni, mert nőknek ki se írtak versenyt. Vagy az első kerámikusaink köztük éppen Kovács Margitka, vagy a zsolnai testvérpár, Zsolnai Teréz és Zsolnai Júlia. Szóval, hogy a modern asszonyok is belekerültek, és aztán a harmadik részben azokat az asszonyokat mintáztam meg, akik hiányoztak ebből a sorozatból.
Amire nem biztos, hogy gondolunk. Talán egy magyar számára az Árpádházi királylányok, azok ismerősek mindenképpen, hogyha nem is ismeri mindegyiket, de fontosnak gondolja, meg büszke rá. De mondjuk ezek az alakok, akik mondjuk a harmadik sorozatba bekerültek, már azért kevésbé ismertek.
Hát ezek között volt olyan, mint a Sarkaházi Sára, akit azóta már boldoggá avattak. Tehát,
de amikor te dolgoztál rajta, akkor még utána egy vagy két évvel
derült ez ki, hogy ott lehetek magam is a Szent István Bazilika előtti téren, azon a csodálatos szentmisén, ahol boldoggá avatási ünnepet ültünk, és alkalmazására boldog lett. Én még azért is küzdök, hogy Szent István királyunk felesége Gizella, aki ugye boldog Gizella, hogy őt is beemelnék a szentek sorába, hiszen Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella egy csodálatos család, és a magyar nemzet kereszténységének az elején, az alapításánál ott áll egy ilyen szent család. Annyira vágyom rá, és annyira szeretném, hogyha ez a szent család kiteljesedhetne úgy, hogy Gizella is szenté lenne avatva. Szóval a magyar nemzetnek és az egyházi vezetőinknek van még tennivalójuk ez ügyben, és én szívből remélem, hogy a Jóisten kegyelméből ez egyszer csak sikerül.
Hát egy ilyen harcos, programadó nő, keramikus nő, Józsa Judit, tehát Zrínyi Iloda azért valahogy az ő példája ott hát van a szívedben, meg ezeknek az asszonyoknak a szívében, mert rám föladod ám a feladatot mindenkinek, hogy akkor most küzdjenek valamiért.
Ez csendes harc azért. Én egy nagyon békés ember vagyok, és tényleg én azt szeretném, hogy békében és nyugalomban éljünk, és ez ma a legnagyobb álma, azt hiszem, hogy az egész Európában élő emberiségnek, hát remélem, hogy sikerül, hogy megnyugodjon az emberiség, és végre visszatérjen ahhoz az élethez, amit a nagybetűs emberi élet jelentene. És hát igaza van miniszterelnökünknek, hogy a keresztény gyökerekhez kell visszatérni, és ahhoz az erkölcsi rendhez, amit elhanyagoltunk. Nem mi személy szerint, hanem talán a társadalom nagy része. Ugye nem véletlen, hogy a három sarkalatos erény, vagyis az emberi erény, a hit, a remény, szeretet megerősít bennünket, és akkor ott van még az okosság, a mértékletesség. Hát a mértékletességről jutott most eszembe, hogy hát azért mi magyarok éppen nem vagyunk mértékletesek, tehát itt még fejlődnünk kell. De hát ezekben az erényekben, ha jól figyelünk és jól fejlődünk, akkor kapaszkodni lehet, és megerősödünk. Azt hiszem, hogy a fiatalságnak már, ha azt a szót kimondom, hogy erény, már attól kirázza a hideg őket, pedig annyira szép szó, és ezeknek a szent királylányoknak csodálatos erényeik voltak.
Amiket ugye te meg szeretnél mutatni, egyéniségek, akiket megformálsz. Nagyon fontos, erős egyéniségek, de ők mind valamilyen szolgálatban voltak. A család, a nemzet, a hit, az mindannyiuk számára fontos volt, és abban a világban, amikor próbálnak minket szétcincálni, részekre szedni, hogy mindenki egy erős egyéniség legyen, akinek mindent szabad, és nem kell semmire tekintettel lennie. Nagyon fontosak ezek az emberek, akik nagyok voltak, de úgy voltak nagyok, hogy másokért vagy egy célért éltek, és megszentelték az életüket. Amikor te nem csak dolgozol, nem csak keramikus vagy, és nem csak felépíted ezeket az alakokat, hanem közben tanulsz, történelmet, művészettörténetet tanulsz, akkor neked miért fontos az, hogy így képezd magadat? hogy ne csak egy ügyes keramikus legyél.
Én nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy megáldott egy olyan tehetséggel, amit valóban édesapám révén ki tudtam bontakoztatni. Ugye édesapám Józsa János korondi fazekasmester is, és látva az ő tehetségét, szinte gyerekfejjel játékként alakult ki bennem, hogy szeretem az agyagot, és szeretem, ahogy emlékszik arra, hogy megsimogatjuk, hogy formát adunk neki, és hogy ez maradandó tud lenni, hogyha kiégetjük, és milyen csodás az, hogy vízzel, földdel és tűzzel varázsol egy keramikus, nem? És valami csodálatos, törékeny tökéletességet tudnánk létrehozni a Jóisten kegyelméből, ha törekednénk rá. Milyen szép a magyar
családod
nyelv.
Az végül is ezt mutatja. Tehát a saját családodat látva lett számodra a család a központi gondolat, akik generációk óta ebből élnek pont, vagy ezzel élnek.
Valóban, és hát ezt a példát mutatták, és örömmel dolgoztak, és csodálatos, szép népművészeti korondi kerámiákat teremtettek. Egyik napról a másikra varázsolt édesapám olyan tárgyakat, hogy éjszaka is akár, hogy mikor lejöttünk az emeletről, és megcsodáltuk, amit ő éjszaka festett, repesett a szívünk, és ezt az érzést nem lehet semmiben sem összehasonlítani. Tehát akkor, amikor az ő tehetségéről és édesanyám szorgalmáról beszélek, akkor azt a példát is érzem magamban, amit ők mutattak, és ezt kellene továbbadjuk a magunk tehetsége vagy példája nyomán is, hát ha Jóisten kegyelméből ez sikerül. De úgy éreztem mindig is, hogy azt a tudást, amit édesapámtól, édesanyámtól, azaz édeszüleimtől megtanultam, azt fokozatosan fejleszteni kell, építeni kell. És így választottam a művészettörténet szakot, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem, és ott tanultam művészettörténetet. És most, hogy a doktori iskolát is folytatom, most már idősödő fejjel, nem véletlen, hiszen történettudományi doktori iskolát választottam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és dr. Újmári Zsuzsanna történész professzor asszony hatására valóban azt a hatalmas kutatást, amit a magyar nagyasszonyok mintázása révén végeztem a viselet révén, így a doktori témám a 16-17. Századi magyar női nemesi viselet és annak változásai. Tehát a kutatást nem hagytam abba, és szeretném, hogyha ez írott formában is megjelenne. Nem szabad abba hagyni, tehát én elhatároztam azt, hogyha valamit elkezdek, akkor ezt be is fejezem. Nagyon sok művésznek az a problémája, hogy hatalmas és csodálatos jó ötlete van, de nem tudja végigvinni. Tehát a tehetséghez szorgalom is kell, és szorgalom nélkül a tehetség nem ér semmit. Tehát ez a kettő összekovácsolódik, és hát kell az a megtartó erő, hogy higgyek abban, amit a Jóisten sugall nekem. Hogyha nem hinném, hogy a Jóisten velem van, és fogja a kezemet, és meg tudom csinálni, akkor bele se fognék.
A Magyar Katolikus Rádióban a házunk táján hallják. Józsa Judit egy gyönyörű gondolatot fogalmazott meg, és kérem is, hogy most azzal folytassa, hogy ugye a család, amely a korondi fazekas család, Józsa Juditnak most egy ilyen budapesti otthon választásával, vagy átköltözésével egy kicsit más irányba is nyitott. Hiszen a hagyományos korondi termékeken túl kifejlesztettél valami olyat, amit addig nem volt a te családodban. Hogy jött ez az ötlet egyáltalán, hogy ne tányérokat csináljál, meg ne bögréket csináljál, hanem hogy kis plasztikát csináljál. Emlékszel arra, amikor először megpróbáltad, hogy lesz szobor?
Igen, emlékszem, és nem véletlen, hogy kis plasztikák lettek. Édesapám is mintázott különböző szobrokat, és egészen ilyen kislány voltam, amikor, nem is tudom, 5-6 éves, lehet, hogy 7, nem emlékszem erre az időre pontosan, de a tényre és a látványra ma is előttem van, hogy egy gyönyörű, magas, szépszál Petőfit mintázott, ahogy magyar ruhában van, és kirántja a kardját. agyagból, korondi agyagból. És amikor elkészült Petőfi, ahhoz, hogy kiégethető legyen, el kellett vágni darabjaira, és ki kellett üregelni, utána újra összemintázni, hogy kiégethető legyen. Ez a technikai megoldás. És lám Petőfinek is a fejét le kellett vágni, és ki kellett üregelni. Na hát ettől én teljesen oda voltam, hogy hát Petőfinek levágtuk a fejét, mikor én hogy szeretem Petőfit, és a reszket a bokor, mert című verset a korompadra felültetve édesapámnak mindig mondtam, és amikor odaértem, hogy kicsin kis leányka, akkor mindig oda nyújtottam a homlokomat, és édesapám adott rá egy puszit, addig nem folytattam a verset. Tehát ez a tény, hogy ki kellett üregelni ezt a szobrot, ez váltotta ki belőlem azt, hogy elkezdtem játszani az agyaggal, hogy hogyan lehet olyan szobrot mintázni, vagy az kis plasztikát, amit nem kell elvágni, és ki lehet égetni. És ebből a gyerekkori élményből, vagy játékból alakult ki az, hogy különböző vastagságú és állagú agyaglapokat mintázok úgy realisztikusan, tehát nem kicsit stilizálok, de azért realisztikus kis emberi alakokat komponálok, ami azt jelenti, hogy az agyag lemezkék és lapok alatt itt-ott rejtett nyílások vannak, ahol a levegő el tud távozni, és így hosszasabb száradás után kiégethető lesz, anélkül, hogy szétszakadna, szétrobbanna, és a többi. Természetesen, hogyha nagyobb kompozícióról van szó, amit nem lehet ilyen hajtogatásos technikával létrehozni, vagy kialakítani, akkor nekem is el kell vágni ezt a szobrot, ki kell üregelni, de mindig is igyekeztem úgy mintázni. Mai napig bennem van ez az élmény, hogyha egy fejet mintázok, akkor nem a feje tetejét fogom elvágni, másképp oldom meg alulról, valahogy a másképp üregelem ki.
Értem, és nem csak az a különleges, hogy ezt a technikát kitaláltad, hanem az, hogy mivel vonod be. Az egy nagyon jellegzetes látvány, ami a te műveidet körülveszi. Föl lehet ismerni, nem lehet összetéveszteni Józsa Juditnek ezeket az alkotásait.
Jó Isten kegyelme, hogy egy-egy művésznek lehetősége van egyfajta sajátos stílusrendszert, vagy stílus irányt megálmodni, vagy kézzelfoghatóvá tenni, és valóban arról van szó, hogy sokat kísérleteztem a különböző felületekkel, és egy ilyen vasoxidos patinázást alkalmazok a terrakotta kis plasztikáimon, olykor domborműveken is, ami azt jelenti, hogy a sok apró pici részletben, a ruharedőkben, a köténykék virágmotívumaiban ez a vasoxidbe ül, egy sötéte feketés tónust ad, míg a felületet visszatörlöm, és akkor egy ilyen mat mász kerül még a felületre végül is, harmadik égetésnél, ahol egy ilyen sejemfényű felület lesz. És az egésznek van egy ilyen nagyon finom sejmes tapintása is, jó érzés megfogni ezeket a kis plasztikákat. Ugyanakkor szeretem a mázas felületeket is, kísérleteztem sokat különböző színekkel, különösen a terrakva kiállítási anyagomnál, ahol a tengeri kagylók és csigák messzes vázai voltak az ihlető forrás, tehát az Isten teremtett világa. És ott nagyon sokat tanultam, hogy a különböző agyagokon, a különböző mázak, a pigmentek, az oxidok, a földfestékek, azaz a színes földek, hogy egymással építve különböző földeket, az hogyan hat. Most éppen a Kárpát-medencei magyarság himnuszaival foglalkozom, és most azt a kísérletet égettem éppen az éjszaka, hogy mondjuk a fehér felületű, tehát egy ilyen csontszínű felületre egy ilyen vöröses-barnás oxidos, az vöröses-barnás föld, de ha patinázok, az hogyan érvényesül. És lehet, hogy ez a magyar föld és a székelyföld egymásra épülése lesz, hiszen az egyik magyar, a másik székelyföldről származó anyag. Tehát egyfajta ilyen alapanyagban is van egy kis játék. Remélem, hogy a Jóisten kegyelméből ez jól sikerül. Tehát egy nagy kísérlet folyik most is.
Majd, ha kinyitod a kemencét, amikor hazamész, akkor megtudod,
igen, mert éppen most hűl.
És ez, hogy ha a magyarság különböző himnuszairól készítesz most egy sorozatot, akkor ez azt jelenti, hogy a különböző tájaknak a földjeit vagy agyagjait azért is szerzed be, mert azt szeretnéd, hogy az a himnusz azon az anyagon jelenjen meg?
Hát nehéz ügy, de Székelyföldön csodálatos földek vannak, hát gondoljunk bele a koroni fazekasságát. És azt jól ismerem, hiszen családi hozomabban, mesebeni tarisznyámban. Tehát gondoljunk bele a Hargitába, ott a fehér kaolin, ami alapja ugye a korondi fazekasságnak, hiszen erre a fehér agyagra festik azt a sok szép korondi virágot, és szarvasokat, és galambokat, és pálmákat. Az alapanyag innen adta az ötletet, hogy próbáljak meg egy olyan kísérletet, hogyha most magyar földön a magyar himnusz elkészül, akkor azt hogyan tudom az összetartást még az alapanyagokba is összeépíteni.
Tehát több helyről érkezzen az anyag a magyar himnuszhoz.
Pontosan, pontosan. És hát ez most egy játék, nem tudom, hogy hova fut ki ez a kísérlet, de a gondolat csíra annyira elült bennem, hogy most már teljesen kivirágzott, és azt várom, hogy ez egy jó illatú virág legyen. Reménykedjük benne.
Na, mik ezek a himnuszok? Miért több himnuszról beszélsz?
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj pályázatának a végzős hallgatója vagyok, tehát most augusztusban zárul ez az ösztöndíj, 3 éves ösztöndíj pályázatról van szó, a népművészeti szakosztályon. A 3 éves időszak alatt elkezdtem kutatni először is, hogy a Kárpát-medencei magyarságnak mik a himnuszai, miről szólnak ezek a himnuszok. Kiderült, hogy egyedülállóak vagyunk ebben is, mert a mi himnuszaink imák, tehát nemzeti imák.
Boldog asszonyanyák. Hát ez az első, ami nekem eszembe jut.
Pontosan, boldog asszonyanyák. Helyén, édes jó Istenem. Ez az ősi Székelyföldön az a csodálatos, amit minden székely gyerek ismer. Vagy aztán jön a Székely himnusz, a magyar himnusz, a Csángó himnusz. Csángó himnusz alig ismerik manapság, tehát a Csángóföldön is meg kell tanulniuk. Aztán a későbbiek, tehát a délvidéki, felvidéki himnusz, mai kortárs embereknek a szerzeménye, de az ottani elszakadt területeken élő magyar testvéreinek megtartó erőt képviselnek. És bennünk, a teljes hazában, a teljes magyar nemzetben összetartó erőt képviselnek. Szóval óriási lehetőségem volt arra pályázatom kezdetén, hogy kutatva ezeket, rádöbbenjek arra is, hogy a magyar képzőművészetben, sőt a népművészetben is keveset foglalkoztak a művészek ezzel a témával. Uh-huh. És ezkor meghirdettem pályázatot először a magyar himnuszra, hiszen 2023-ban 200 éves évfordulója volt a magyar himnusznak. És csodálatos kiállítást rendeztem ebből a József Judit galériában, a Városház utcában, ahol közel 100 művésznek több mint 100 alkotását bemutathattuk ebben a témában, egy adott pályázaton, egy évben.
Tehát nem csak te alkotsz, hanem másokat is szeretnél arra
itt bevontam.
Rávenni, és gondolkozzanak
erről. És ezt a kiállítást elvittem vándorkiállítással. 5 helyen mutattuk be a tavalyi évben. Székesfehérváron, a Szent Istvánnal, művelődési házban, épp a Szent Korona kiállítóteremben, aztán Szegeden a Szegedi Dóm látogatóközpontjában, Győrben a csodálatos Triangulum galériában, nemzeti emlékhelyen, és aztán a Siklósi Várban is, ahol a legtöbb gyermek látta, hiszen családok, gyerekek utaztak oda. Egy óriási hatású kiállításról beszélünk, ami összefogta a kárpát-medencei magyar keresztény művészeket magyar himnusz témájába. És akkor ezen felbuzdulva a következő pályázat az a Székely himnusz volt, ahol 77 alkotás született egy pályázatra egy adott évben. És ezt a József Judit galériába be is tudtuk mutatni.
És most már dolgozol a saját himnuszaidon.
Most már a saját témáimat csinálom.
Vajon ez mennyire befolyásolt téged, amiket láttál, amilyen ötleteket, megoldásokat láttál ezekben?
Valószínű, hogy befolyásolja az embert óhatatlan, mert ugye beléd ég az a látvány, az az érzés. De azt is látom, hogy sokkal többet lehet mintázni, vagy sokkal többet lehet alkotni ezekben a témákban. És éppen ezért most én a magyar himnuszt, különösen a mondani valóját próbálom megfogni, nem csak úgy metaforikusan, hanem szakaszonként. Tehát szakaszonként készül egy-egy dombormű, tehát 8 szakasz, 8 dombormű, amiben benne van ennek az üzenete, az eszenciája, minden szakasznak az eszenciája. És aztán ugyanígy a Székely himnusznál. Ahol már metaforikusabban gondolkodom, az a Csángó himnusz, mert a szöveg maga ezt diktálja, és a Csángó népnek is a hite, a helyzete valamilyen formába bele kell kerüljön abba a domborműbe. Nem nem könnyű, nem könnyű, mert végig kell élni a magyar történelmet, a viszont a Muhi csatát, a Mohácsi vészt, Rákócit, el sem tudom mondani, hogy milyen lelki és érzelmi hullám katarzisokat él meg az ember, amikor ezekkel a témákkal foglalkozik. És akkor azt látva, hogy elkészül mondjuk a Székely Himnusz dombormű sorozat, az a 8 sor, 8 dombormű, és azt látom, hogy hát a Csaba királyfi a legnagyobb. Hát mitől lett ez a legnagyobb? Ösztönösen az lett a legnagyobb, mert úgy érzem, hogy itt a Csaba királyfi erejére és támogatására szükségünk van, és jó lenne, ha itt lenne velünk.
Mikor láthatjuk majd ezeket?
Annyira szerettem volna augusztus 20-ára kész lenni ezzel a kiállítási anyaggal, de még nem lettem kész. Hát az ember ereje véges, éjjel-nappal teljes két végéről égetve gyertyát alkotok, de még nagyon sok mindent meg akarok mintázni, ezért szeptember eleje közepére tervezem ezt a kiállítást. Én szívből remélem, hogy a Katolikus Rádió hallgatói örömmel jönnek majd el, hogy megnézzék és megcsodálják azt a nemzeti büszkeséget, amit jelent nekünk a magyar nemzeti imáinknak a csodálatos sora.
Mindenképpen hírt adunk erről, hogy mikor láthatjuk mindezt a Józsa Judit galériában Budapesten, a Városház utcában, ami egyébként szintén egy különlegesség egy keramikustól, hogy nem csak elkészítesz egy szobrot, valakinek eladod, és akkor ott boldog vele, és otthon nézegetheti, hanem ezeket a műveket, ezeket mi is akármikor megnézhetjük. Változnak, hogy éppen mit állítasz ki a galériádban, van állandó rész, vannak válogatások, de sokat láthatunk mi is akármikor, és megcsodálhatjuk. És épülhetünk ebből, amit te bemutatsz nekünk. Köszönöm szépen Józsa Juditnak, hogy eljött hozzánk a Magyar Katolikus Rádióba, és a házunk táján műsorában ma először Piroskáról, de utána a nagyasszonyok soráról, erről a történelmi példáról beszélt nekünk. A műsor zenei szerkesztője Bögös Herrietta, technikai munkatársunk Bolyás János volt. Nevükben is búcsúzom, a szerkesztőt Szabó Csillát hallották.